Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem dr. Szabó Liliana, a Semmelweis egyetemi tanársegéde, aki egyébként leginkább kardiovaszkuláris képalkotással foglalkozik, azon belül is a szívemer a te területed, vagy hát arról beszéltünk, hogy ez az, ami neked első látásra szerelem volt, bármi furcsa is ez, és ezzel foglalkozol. És a beszélgetés első részében átvettük, hogy mi mindenbe segít az MR, különbséget tettünk a CT-hez képest, és akkor ez kiderült, hogy nyilván az eljárás is, és egyébként a betegségcsoportok is különböznek, és mind a két módszer, diagnosztikus módszer nagyon-nagyon komolyan segítheti a diagnózisnak a teljességét, és ezáltal nyilván a gyógykezelésnek a meghatározását is. Na de, hogy itt van ez az AI, amiről visszakerestem most már jó néhány éve, tehát most írunk 2025-öt, én már 2020 körül találtam cikkeket, amelyek azzal foglalkoztak, hogy a képalkotókban majd, ha az AI-t bevetik, akkor az, hogy és mind fog segíteni, mit fog tudni csinálni. Nyilván azóta, ahogy haladtunk előre az időben, ez csak szaporodott az erről való gondolkodás, meg hát a tapasztalat is.
Azért a mesterséges intelligencia felhasználására való törekvés a képalkotó vizsgálatok területén most már azért az elmúlt nagyjából 10 évben elég aktív területnek számít. Most talán egy újabb nagy várakozással teli időszakban vagyunk. Természetesen innen indulnak a nagy arcra esések is. Azért 2015-6 környékén már abszolút azt prediktálták, vagy azt gondolták bizonyos szakértői például a mély tanulási algoritmusoknak, hogy a képalkotó vizsgálatokat és az ezzel foglalkozó diagnosztákat vagy radiológusokat a mély tanulási algoritmusok nagyon gyorsan ki fogják tudni váltani, mint egy 10 év múlva. Ez azért is izgalmas, mert ugye most már...
Pont lassan eltelik ez a 10 év.
Igen, pont el is telt ez a 10 év, és hogy ugye mi történt ebben a 10 évben, az szerintem egy rendkívül izgalmas kérdés. Ugye amit látunk, hogy hatalmas diszkrepancia van a között, hogy mik a várakozások, és hogy mi tud ebből valóban megvalósulni. Hiszen nagyon könnyű azt mondani, tulajdonképpen a tudományterület kívülállójaként, hogy ez az adott technológiai újítás meg fogja oldani a problémákat, hiszen ezek a kutatók például az orvostudomány területén nem feltétlenül aktívak, és egy olyan dologra akarnak megoldást találni, vagy azt mondani, hogy ez a technika lesz nektek a megoldás, akik nem feltétlenül vannak benne, hogy mik azok a problémák, amit az adott terület meg szeretne oldani. Szerintem a legjobb, a leglogikusabb úgy gondolni a mesterséges intelligenciára, mint tulajdonképpen egy eszköztárra. És igazándiból nem varázslatról van szó, hanem egyszerűen egy adatfeldolgozási módszertanról. Ugyanúgy, ahogy nem ugrunk neki a statisztikának, hogy ez most hirtelen meg fog oldani mindent. Ugyanúgy nem szabad a mesterséges intelligenciáról sem azt gondolni, hogy fú, ez most mindent meg fog oldani.
Meg hát gondolom, az egy nagyon fontos dolog. Én azt képzelném, hogy plusz egy szem tud lenni. Legalábbis én most kerestem ilyen képeket, cikkeket, és találtam olyat, ahol megmutatták, hogy itt a mesterséges intelligencia vél látni valamit a sejtek, szövetek között, ami akár rossz indulatúságra is mutathat. Ez egyébként egy mell-MRI volt. És azt gondolnám, hogy ebben az esetben nem az van, hogy ezt így akkor elkönyveltük, és így oké, hanem ezt még megnézik orvosok is emellett, vagy radiológusok, bár az is igaz, hogy mondjuk pont ez a terület, ez olyan, hogy itt van mintavétel rögtön, tehát hogy ez egy másik helyzet, gondolnám én, de hogy azt úgy érted, hogy én hogy gondolkodok.
Persze.
Erről, és kérdés bennem, és azt hiszem, hogy ez úgy általában lehet kérdés bennünk, hogy ugye nem az történik, hogy egyszer csak a gépekre vagyunk bízva diagnosztika szempontjából, miközben van olyan embercsoport is, aki azt mondja, hogy mennyivel jobb, hogyha arra vagyok bízva, mint mondjuk a 25. óráját töltő szakorvosnak a szemére.
Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és nagyon jó is ez a példa szerintem, amit mondtál, hogy úgy gondol rá a legtöbb ember, mintha egy extra szem lenne. De én inkább úgy gondolnék rá, mint egy extra kéz, aki megcsinál egy olyan feladatot, ami nagyon sok manualitást igényel. Bizonyos esetekben természetesen megpróbálhatunk arra gondolni, hogy valóban lát dolgokat, de itt igazándiból egy mintázat felismerésről van szó, bizonyos mintázatokat ismer fel a képeken, és nem kell azt gondolnunk, hogy ez egy látás, hiszen hogyha ez az adott eltérés, mondjuk akár csak, ugye itt nagyon-nagyon erős példa, amikor mondjuk már malignus daganatok, vagy akár ugye a kardiológia területén mondjuk egy infarktusról van szó, hogy mivel keverheti össze a képet, hogyha van farka, vannak fülei, és két oldalt kilógnak a bajsza, akkor arra gondolunk, hogy macska, de ugye ettől lehet akár egy tigris, vagy akár lehet egy prüssjáték.
Miért szeretik az orvosok ezeket a hasonlatokat? Múltkor azt hallottam egy orvostól, hogyha dobogást hallunk, akkor higgyük el, hogy az mondjuk zebra vagy ló.
Igen, ez egyébként abszolút így
ez
van.
Ez egy létező mondás?
Abszolút így van.
Tehát a panda dobogás.
Igen, hallunk. Egyébként nagyon szeretik, azért szeretik szerintem nagyon az orvosok a hasonlatokat, mert nagyon sokszor zavarba jövünk, hogy mi az, ami érthető, amit mondok, és mi az, ami nem érthető. És megpróbálják egy kicsit közelebb húzni.
Nagyon helyes lám, hogy van ilyen zavar, mert egy csomó orvos beszél latinul.
És egyre több fog angolul.
Igen, és nem értjük, igen, hogy igazából ez most pontosan mit jelent, de oké. Okay. Tehát, hogy ezt hogy
mindig hogyan... szólj rám.
Hogy hogyan adja át, magyarán.
Igen, hogy hogyan adjuk át az információt. Szóval itt a macskával is csak arra gondoltam, hogy igen, azért, mert hogy a képen, ez alapján, a forma alapján azt gondolnám erre, hogy macska, az attól még, hogyha oldalról nézem, vagy egy dőlt szögből nézem, akkor az megint csak lehet teljesen más. És éppen ezért, hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan, még ha csak a távoli jövőben nézünk, és azt mondjuk, hogy akár tényleg használni fogjuk, és akár tényleg rá fogjuk bízni a mesterséges intelligenciára, hogy na, akkor találd meg az adott eltérést, amire kíváncsi vagyok, akkor is én úgy látom, mint egy mondjuk egy másodleletező, vagy előleletező funkció lehetőség, amit utána természetesen minden esetben
muszáj
áttekinteni, az embert nézve áttekinteni, hiszen ugye abban az esetben, amikor a képalkotó diagnosztikai munkáról beszélünk, akkor nem csak a képek áttekintéséről van szó, hanem minden esetben bele kell gondolnunk, hogy ki az az ember, akinek a képeit látjuk, mit jelenthetnek ezek a képek, mi okozhatja ezt az eltérést, mivel társul. Tehát például, ha mondjuk egy kardiológiai betegre belegondolunk, akkor itt értelemszerűen szembe jönnek a tünetek, azt, hogy mit látott fizikailag a korábbi orvos, aki megvizsgálta ezt a beteget, mit látunk ugye az EKG-n, ami a szívnek egy elektromos lenyomatát, új lenyomatát adja nekünk, mit látott esetleg előtte az ultrahang, és most ezeket összevetve a szívemer vizsgálat képeivel mit gondolunk?
Hogyha úgy tekintünk erre, hogy ez egy nagy áldás, mert lesz annyira pontos, lesz annyira tanult, hogy tényleg rengeteg dolgot felismerjen, akkor ez mit jelenthet időben? Mert én azt képzelem, hogy amit leginkább hozzá tud tenni a tudományhoz és az emberi munkához, az az, hogy az időt csökkenti, mármint mondjuk egy tünet és a diagnózis között, a felismerésig eljutva, és az pedig, hát az idő az élet.
Engedd meg, hogy visszalépjek csak egy nagyon rövidet, és arról beszéljünk egy pillanatot, hogy hogyan is néz ki egy ilyen felvételnek a kiértékelése. Itt nem csak arról van szó, hogy elkészülnek a felvételek, és valaki leül a képen, és átpörgeti azokat, és azt mondja, hogy na, ennek a betegnek ez a betegsége, mehetünk haza, hanem itt több paraméter alapján történik meg a diagnosztikus döntéshozatal. És abban az esetben, amikor mondjuk szívem erről beszélünk, akkor pontosan meg kell mérnünk például a korábban említett szívméreteket. Korábban nem történt meg automatikusan, ma már például pont ezeknek az algoritmusoknak a segítségével, ez a manuális feladat, ami egyébként egy hosszú folyamat, megtörténhet, és ezeket a kiértékelést segítő munkálatokat elvégezheti a korábban kifejlesztett mesterséges intelligencia alapú algoritmus. Ez azt jelenti például a szívemer esetében, hogy a korábban manuálisan elvégzett, úgy hívjuk, hogy kontúrozás, ez a körrajzolás, ez tulajdonképpen a felének a néhány százalékára csökken. Ez egy ilyen 20-25 perces folyamat volt, hogyha ma egy modern algoritmust elindítunk, ez körülbelül egy néhány másodpercre csökken. Természetesen ezután még áttekintjük, megnézzük, hogy jó helyen mennek-e ezek a kontúrok, de így is összességében egy néhány perc re csökken például ez az előkészítő lépés, és így összességében a teljes kiértékelés a felére csökkenhet nagyjából.
Ami nyilván a beteg, ami szem, a, orvos-beteg.
Az orvos-beteg számára is nagyon jó, illetve egyszerűen az, hogy, hány embernek a, vizsgálatait tudjuk áttekinteni. Ma már akkora nagy a, képalkotó diagnosztikai igény a kardiológiában, hogy egyszerűen ezek nélkül a az úgymond gyorsító lépések nélkül abszolút nehezen lehetne bírni ezt a, munkát. A Városmajori Klinikán mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy ideig például volt egy olyan fiatal hallgató, de tulajdonképpen nálunk dolgozott, aki azzal foglalkozott, hogy körbe rajzolta ezeket a szíveket, és az ő általa felrajzolt kontúrokat néztük mi át. És ma már ez, erre nem kell például egy külön ember, hanem ezt megcsinálja nekünk egy algoritmus.
Szokott arról is lenni hápogás, hogy a majd, ha az AI elveszi a munkánkat. A ti esetetekben utána néztem, ahogy évek óta nagyon alacsonyan van. Most én radiológusokat néztem, de ezt azért hadd említsem meg, mert te is radiológus képzésben is részt veszel. Tehát a vége az lesz, hogy oda kerül az a neved mögé. De hogy évek óta a radiológusoknak a száma az alacsony. Miközben, ahogy te is mondtad, nem csak a szív, hanem minden területen elsődleges már, nem? A képalkotó. Tehát minek után van ez a lehetőség, általában szokták mondani, ne találgassunk, nézzük meg. Szóval, hogy a ti esetetekben nem feltétlenül úgy tűnik, hogy elveszi a munkátokat, hanem hogyha jól értem, akkor pont, hogy az segít, hogy a minél több beteg, minél hamarabb ki legyen értékelve. De egyébként nem akarom én az AI pártját fogni, mielőtt még bárki ezt hinné, csak meg akarom nézni, hogy a ti területeteken, meg egyébként a tudományban mit gondolsz, hogy mi lesz a... Csak most úgy hirtelen azt éreztem, hogy hopp, olyan, mintha itt védőbeszédet mondanék mellette, miközben nekem is vannak fenntartásaim.
Szerintem nem is, nincs is szükség igazándiból a védőbeszédre, igazándiból csak kritikai gondolkodás.
Hát
az
ha
egész
elveszi
is
a munkánkat, akkor lesz neki szüksége védőbeszédre. Ja. De érted, igen, amit.
Abszolút. Én alapvetően önmagában a munka elvételétől nem tartok, és nem gondolom ezt egy nagyon gyorsan közeledő realitásnak. Ennek nagyon sok oka van. De abban az esetben, hogyha esetleg ez eljön, akkor én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, mint bármilyen más technikai újításnál, közben odáig fog menni, hogy újabb és újabb emberi feladatok jönnek létre a semmiből.
Én is ezt akartam mondani, és, hogy azért a kultúránk az alkalmasát tesz minket arra, hogy egész egyszerűen akkor új feladatokat keresünk.
És igazándiból én ezt, mint egy csapattagot látom, amit nyilvánvalóan meg kell tanulnunk használni, biztonságosan használni, jóra használni, és ezzel együtt kell tovább lépnünk.
Ugye mondtam, hogy április elején volt a CEU Határtalan Tudás, mit adhat az AI a tudománynak című előadás sorozata, ahol te is részt vettél, és rajtad kívül volt még Bencúr András, a Hunrenst, aki mesterséges intelligencia kutatólaboratórium vezetője, és Ringor Solya, tudományos kutató. Mi volt annak az estnek a kifutása? Mi az, amit te onnan elhoztál, hogy mi a gondolkodás erről?
Én azt láttam, hogy a legtöbb kutató, illetve azért Bencúr Andrásnak az álláspontját azt gondolom, hogy nagyjából tudtam, de hogy abszolút hasonlóan gondolkozunk ezeknek a technikáknak mind a veszélyeiről, mind pedig a jövőbeli szerepéről. Ami talán egy fontos és izgalmas eltett információ volt nekem, hogy például a nagy nyelvi modellek körül mekkora hatalmas várakozás van, és hogy akár olyan területeken, mint például a médiakutatás, ez a jelenlévő elérhető adatok miatt akár könnyen fejleszthető és továbbvihető, addig például ugye ez az egészségügyi adatok esetében egy mennyire nehéz terület lesz, hiszen ugye az orvostudományban is rengeteg szöveges jellegű dokumentáció van és áll rendelkezésre, amiken természetesen lehetne ilyen kutatásokat folytatni, és bizonyos esetekben folynak is ilyen kutatások, de ezeknek az etikai háttere, a különböző alkalmazott szavak, a rövidítéseink, minden, ami benne van, és az a forma, hogy tároljuk ezeket az adatokat, ez egy rendkívül nehéz és körülményes feladattá teszi, úgyhogy én értelemszerűen nem vagyok primeren benne ilyen szöveges kutatásokba, de abszolút egy érdekes területnek tartom.
Na, és most jöjjön az a rész, amit én úgy szeretek, mindig meg szoktam kérdezni olyan emberektől, akik akár az orvoslás, akár a tudomány, akár bármilyen terület, aminek az a lényege, hogy haladjon, menjen előre, fejlődjön, tehát akik ilyesmivel foglalkoznak, mindig meg szoktam kérdezni, hogy van-e, és ha van, akkor mi a vágyad, hogy a te életedben hova jusson ez a terület? Mi az, ami téged elégedettséggel töltene el, amit te így látsz magad előtt, hogyha arra gondolsz, hogy mi lesz itt, amíg te élsz, és te aktív vagy? Lehet, hogy még fiatal vagy ehhez a kérdéshez.
Még nincsen meg ez az áttekintő, de egyébként alakul az áttekintős perspektívám.
Nem, tudod, hogy mi, hanem az idősebbek azok ugye el tudják, tehát látják, hogy mi történt az elmúlt 20 uh-huh. évben, és ők ezért mit tettek, uh-huh. és mennyi minden volt benne. Látnak egy jelen állás szerinti akár technológiát, akár uh-huh. kilátásokat, és akkor úgy mernek mondani valamit, hogy azt szeretném, ha.
Igen, az ember rendkívül rossz a távoli jövő prediktálásában, és én abban reménykedek, hogy nekem ez egy nagyon távoli jövőt jelent. Úgyhogy mondjuk, hogyha 10 éves viszonylatba beszélünk, akkor nekem például nagyon izgalmas lenne azt látnom, hogy amire egyébként azt gondolom, hogy akár még reális is lehet egy relatív záros határidőn belül, hogy az összes ilyen mérési, megtalálási feladatot valamilyen szinten automatizálni tudjuk. Ez most csak a rövid távú jövőben mit szeretnék, ha megtörténne. Tehát, hogy amikor betöltünk egy feladatot, akkor például akár az algoritmus automatikusan annotálja, hogy itt mi van, ott mi van, és hogy erről legyen egy ilyen alapvető anatómiai térképezés, hogy itt mit látsz, ott mit látsz, és akár be is jelölje, hogy ezt nézd meg jobban, azt nézd meg jobban, hogy ez mi lehet, és tulajdonképpen egy interaktív kommunikációvá válhatna a leletezés. Nem csak az, hogy a képek néznek rám, és remélem, hogy megtalálok mindent. Nyilván gyakorlattal egyre ügyesebben, egyre jobbak leszünk benne mindannyian, de nagyon jó lenne egy társ, aki akár felhívja mondjuk a figyelmünket bizonyos eltérésekre. Nyilván emellett is át kell tekintetünk minden képet, de mondjuk akár csak egy tervszerű menetrend, hogy hogyan menjen végig egy kezdő leletező az adott képsoron, ezen milyen anatómiai struktúrákat találjon meg, és milyen eltérésekre figyeljen oda, akár ajánlhatna is opciókat, hogy ez vajon mi lehet. De ez természetesen olyasmi, amit én abszolút realitásnak gondolok.
Jó, akkor te most egyelőre abba vagy benne, hogy nézzük meg ezt.
Igen, én még csak odáig látok. Az álmodozás az szerintem akkor jön majd, amikor már láttam talán egy ciklusnyi elkezdünk valamit, megpróbáljuk, hogy ez sikerül-e, és utána vagy sikerül, vagy nem. És végignézni egy ilyen tudomány növekedési ciklust vagy ugrást, az biztos, hogy meg fog erősíteni, vagy kellően magabiztossá tesz ahhoz, hogy az ember merjen hülyeséget mondani. De tényleg, mert egyszerűen kell, ez szerintem fiatalon nagyon nehéz, hogy az az adott terület, amiről beszélsz, azt te tudod a legjobban, és ugye mindannyian tévedni fogunk, de az az ember, aki az adott területnek a szakértője, az sokkal jobban tisztában van vele, hogy milyen keretek között fog tévedni, mekkora lesz az a tévedés nagyjából, és sokkal jobban be tudja tájolni azt, hogy milyen mértékű eltérés a valóságtól az, ami még belefér, ami még valószínűleg ez lesz az irány, de nem feltétlenül pontosan ez lesz a konkrét, megvalósult dolog.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. És hogy beszélhettünk mind a diagnosztikáról, mind az AI szerepéről, mind pedig a te személyes gondolataidról. És nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Dr. Szabó Liliana, a Semmelweis egyetemi tanársegédje volt a vendégem, akinek fő területe a kardiovaszkuláris képalkotás, azon belül is a szívemer. Ezzel a Pont Jókor mára véget ért, és nem csak mára, hanem a hétre. Megköszönöm a figyelmet mindenkinek. Szombaton és vasárnap 2 és 3 között lesznek ismétlések, hétfőn 11 órakor pedig jövök friss adással. De addig is maradjatok itt a Rádiókafén. Szép napot, jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!